sztorival kezdjük. Még Pesten laktunk, amikor kicsit visszhangzik. Pesten laktunk, amikor Virággal elmentünk moziba, és mindig én választottam ki a filmet. Virág a feleségem. Mindig én választottam a filmet, és mindig olyan filmet választottam, ami úgy nekem is bejön, tehát nem romantikus volt, hanem valami kis akció, vagy krimi. És hát jó párszor ráfaragtunk, mert nem olyan lett a film, amit úgy kedvelt volna Virág, és akkor eldöntöttem, hogy soha többet én nem választok filmet, majd ő. De aztán ő se tudott választani, amikor legközelebb elmentünk, hogy jó, akkor olyat fogok választani, ami neki tetszik. Tehát én választok, mert én vagyok a férfi, a kezdeményező, akkor majd én választok filmet, úgyhogy elkezdtem nézni a romantikus filmeket, hogy mi lehet az. Feláldozom magam. És kiválasztottam egy, már nem is tudom mi a címe, a lényeg, nem tudom, hogy emlékeztek a Bazi Nagy Görög Lagzira, mint tudom, 10 évvel ezelőtt. Ez nem az volt, ez valami olasz verzió volt. Tehát valami hasonló, csak olasz változatban. Mondom, ez biztos jó lesz, vicces lesz, romantikus lesz, szuper. Beültünk, és olyan mozi volt, hogy csak egy ilyen sor volt, ahol lehetett közlekedni, és a sor végén volt. És mi benne a falnál kaptunk helyet, közvetlenül. Tehát olyan 15 ember ült mellettünk. És a... mit tudom én, eltelik 5-10 perc, hangulatos olasz film, minden, és egyszer csak a főszereplő, a férfi, lesmárol egy másik férfit. És kiderül, hogy ez a fantasztikus, romantikus film, ennek a két fickónak a romantikus történetéről szól, és még csak esélyünk se volt, hogy fölkeljünk és kijöjjünk, úgyhogy megint befüröttem a filmválasztással. Tehát ez csak egy történet arról, hogy mi ez, amiket megbántam az életemben. És ez még a lájtosabb dolog ebből. Tehát, de vannak ilyenek, nem? Amikor, ha visszatekintünk, akkor azt mondjuk, hogy na, ezt megbántam, hogy megtettem. Megbántam, hogy ezt a döntést hoztam. Suliba jártál valakivel, általánosban vagy a középiskolában, és aztán kiderült, és mindenki halálra cikizett, hogy de azzal a lányjal jártál, de gáz! Vagy hasonló történetek, oké? És akkor megbántod, hogy egyetlen rámosolyogtál. Tehát vannak ilyenek. Na most, amiről ma szeretnék beszélni, és ez a harmadik része ennek az üzenetsorozatnak, amit úgy hívunk, hogy beszorulva. És tehát vannak döntések, amiket tényleg bánunk. Vannak döntések, amiket megbántunk. Viszont a legnagyobb félelmem magammal kapcsolatosan, és igazából veletek kapcsolatban is az, hogy amikor majd eljön az az idő, hogy 50 évesek leszünk, 60 évesek, 70 évesek, mindenki alkalmazza magának. Jó, hogyha már elmúltál, akkor már nem fog az idő visszafelé menni. De félek attól, hogy amikor annyi idős leszek, és visszatekintek az életemre, akkor azt mondjam, hogy na, már bánom, hogy ezt az életet éltem. Tehát nem akarok egy olyan napot, 50-60-70 évesen, amikor visszanézek az életem, és azt mondom, hogy az az élet, amit éltem, azt már bánom. Már bánom. És ezt nem szeretném, hogy a nektek is ilyen lenne. Mert ugye vannak olyan dolgok, amiket bánunk, de amikor az életünkre mondjuk azt, hogy ezt bánom, hogy így csináltam, akkor az nagy baj. Ez nagy baj. És mondok egy bátrat. Én azt gondolom, hogy a teremben a nagy része a társaságnak nem azt az életet éli, amit Isten szán neked. Nem azt az életet éled, amire Isten teremtett téged. Ki vagyok én, hogy megítéljem? Hát én magamból indulok ki. Oké? Magamból indulok ki, hogy mit jártam meg eddig, merre jártam, hogy jártam, stb. De nagy részünk. És nem azért, mert bárki is gonosz itt, vagy bárki is skizofrén, vagy beteges, vagy valami, és agyament nem normális ember, hanem egyszerű, amiről beszéltünk eddig a két alkalommal, hogy nem vettük a fáradtságot, hogy odaüljünk Jézus lábhoz, és megkérdezzük azt, hogy Uram, mi a terved az életemmel? Mi a terved, Uram, az életemmel? Hanem csak kipróbáltunk dolgokat, amiket mások is. Ők is így csinálták, mi is úgy csináljuk. De személyesen nem ültünk oda Jézushoz, az ő lábához, és megkérdezni, Uram, mi a te terved az életemre? Sőt, tudod, mit csinálunk? Azt csináljuk, hogy Uram, itt az én álmom. Kérlek, segíts ennek a megvalósításában. Itt van az én álmom, itt van az én tervem. Uram, segíts, sokan imádkoznak az én tervemért. Mert mindenkit megkértem, hogy imádkoznak az én tervemért. De még nem meg se kérdeztem az Urat, hogy mi az ő terve és álma az én életemre. Úgyhogy, ma erről fogunk beszélni. Oké, erről fogunk beszélni, hogy hogyan éljünk egy olyan életet, hogy ott ne legyen az, hogy megbántam azt, ahogy éltem. Nem így kellett volna. Nem így kellett volna csinálni. Tehát egy olyan életet szeretnénk élni, egy olyan életet szeretnék én élni, és azt mondom, hogy ti is egy olyan életet élnek, amikor visszatekintetek 50-60-70 évesen, azt mondjátok, köszönöm, Uram! Köszönöm, hogy ezt az életet élhettem. Köszönöm azt a sok mindent, amit kaptam tőle, és köszönöm, hogy vezettél mindezek közepette. És átvezettél rajta, és mutattad az utat. Oké? Okay. Nem tudom, hogy ismeritek-e John Maxwellt. Ha nem, nem baj. Lehet jó pár könyvet magyarul kapni. Nagyon bölcs fickó. Én úgy gondolom, hogy ő egy mentorom, habár nem személyes mentorom, de sokat tanultam tőle, és hatással volt az életemre, és van is. Mert olvasok tőle, vagy akár hallgatok tőle előadásokat, üzeneteket. És megkérdezték egyszer, hogy mi az a hiba, amit egy fiatal vezető elkövethetne. Vagy amit a leggyakrabban a fiatal vezetők elkövetnek. Mi lehet az a hiba? És John azt mondta, hogy figyelj, egy próbálkozásod van az életre. Csak egy nekifutásod van az életre. Nem tudod 50 évesről visszatekerni, 20 évesről, hogy újra kezd. Csak egy próbálkozásod van. Csak egy próbálkozásod van. És könnyen meg lehet, hogy nem megfelelő módon éled az életed. És azt mondom, most magamra alkalmazva. 36 éves vagyok, és csak egy szempillantás is ott a 40. Oké? Okay. Egy pillanat alatt, már Flóra már 8 éves. Nemrég még őt pelenkáztam, úgy, mint a Slucát. Tehát hihetetlen, hogy telik az idő. De aztán pislantasz egyet, és a gyerek már megy valahova egyetemre, esetleg kollégiumba valahova, kirepül. Még egyet pislantasz, most már valami fickó viszi el, gyűrűvel az ujján, és házasodnak. És jelzéken mindig egy újabb kisgyerek, hogy fenntartsd a feelinget. De tehát hihetetlen gyorsan az ember akár nagypapa lesz. Úgyhogy tehát rohan az idő, elrepül az idő, és közben azon kell igyekeznünk, hogy ne hibázzunk. Vagy minél kisebbet, vagy minél kevesebbet hibázunk. Oké, mert, azt mondja John Maxwell, hogy egy próbálkozásod van az életre. Úgyhogy éljünk egy olyan életet, amit nem fogunk megbánni. Éljünk egy olyan életet, amit nem fogunk megbánni. Úgyhogy az elmúlt hetekben miről beszéltünk? Az első üzenet ebben a beszorulva témában Bírák 6 volt, ahogy Gedeon csinálta a mozdulatsorait, félelemben, rettegésben az ellenségtől, és hiába volt rá meg a módszer, hogy mit kell csinálni, tudjátok, csépelte a búzát, és föl kell dobni, és a szemetet kiviszi a szél, a mag meg visszahullik, de olyan helyen csinálta, ahol csinálhatja a mozdulatokat, de nincs szél, úgyhogy csak feleslegesen csinálja, ugyanúgy nem halad sem erre. Oké, és erről szólt az üzenet, hogy rengetegen vagyunk így, hogy csak csináljuk a dolgokat, csináljuk az életünket, csináljuk a tevékenységeinket, és igazából nem haladunk egyről a kettőre. És miket mondtunk? Azt mondtuk, hogy Isten kezdeményezése nagyobb, mint a körülményeink, erről beszéltünk akkor. Aztán Isten terve sokkal nagyobb, mint amit el tudok képzelni. Aztán Isten hatalma nagyobb a kifogásaimnál, és Isten ígérete nagyobb, mint a problémám. Ezekről beszéltünk akkor. Aztán a második alkalommal beszéltünk a zónákról. Emlékeztek rá? Zónák. Álomzóna, veszélyzóna, és a kifáradtság, vagy kiszáradt élet zónája. És arról szólt, hogy nem tudunk eljutni oda, ahová szeretnénk, ahová Isten akarja, amíg fel nem ismerjük, hogy hol vagyunk most. És ezért beszéltünk arról, hogy helyezzük el magunkat valahol. Lássuk be őszintén, hogy hol vagyunk, melyik zónában. Mert akkor tudunk tovább lépni. És beszéltünk ott az álomzónáról. Ha egy skálán kéne nézni 1-től 10-ig, akkor 5-től 10-ig van az álomzóna. Oké? Tehát ez a legnagyobb zóna igazából. Az álomzóna. Ott is nincsen az, hogy most a legfantasztikusabb megtapasztalás csak az az álomzóna. Ott is vannak úgymond érzelmileg szárazabb időszakok, de tudom, hogy Isten akaratában vagyok. És van egy belső öröm. Aztán beszéltünk a veszélyzónáról. az igazából talán az egyes-kettes. Az egyes-kettes. Ez az a hely, ahol igazából, aki ebben a zónában, annak fogalma sincs, hogy milyen veszélyben van. És amire szüksége van, a legnagyobb szüksége az embernek, akik ebben a veszélyes zónában van, az, hogy megtérjen a bűnéből, hogy bűnbánatot tartson. Aztán beszéltünk a kimerült zónáról, vagy a kifáradott ember zónájáról. Ez a kettestől az ötösig. És azt mondtuk erről, hogy amikor az ember úgy mégis mindene megvan, úgy normálisan eléldegél, elégedett lehetne, de mégis azt mondja, hogy valami szívja ki belőlem az energiát. Valahogy semmire nincs motivációm, valahogy elvesztettem mindent, ami engem hajtana ebben az életben. És azt mondtuk, hogy ebben a zónában a legnagyobb szükség az, hogy legyen egy látásunk. Legyen egy látásunk Istentől. Személyes látásunk. Úgyhogy most a Bibliánkban lapozzunk 2 Mózes 18-hoz, mert erről a zónáról fogunk beszélni, a kimerült zónáról. Mózes történetét fogjuk megnézni. Macska is van. Oké, 2 Mózes 18. Mielőtt olvassuk, még egy kérdést hagyd tegyek fel. Melyik a legnépszerűbb, legismertebb része a Bibliának? Tehát amit még akár nem hívő emberek is ismernek, tudnak, emlegetik. Teremtés, 10 parancsolat, Dávid és Gólián, 23. Zsolt, János 3.16. Oké, a 10 parancsolat. 10 parancsolat. Azt gondolom, hogy a 10 parancsolat az, amit a legtöbben ismernek. Nem úgy, hogy fel tudja sorolni, hanem tudod, ha mondasz valamit Istenről, vagy akármi, akkor egyből megkérdezed a nem hívő embert is, hogy a menny témájáról, hogyha ott állsz Isten előtt, és meghalsz, és ott állsz Isten előtt, és megkérdezi Isten, miért engedjelek be, akkor mit mondanál? És akkor legtöbben, akik akár nem hívő emberek, azt mondják, hogy azért, mert jó életet éltem, betartottam a 10 parancsolatot. Én azt mondani, hogy jó, akkor sorolt fel. Ne ölj. És gondolj, hogy van még 9. Hajrá, sok sikert. Szóval, 10 parancsolat. Ez 2 Mózes 20-ban van. 2 Mózes 18-at fogjuk olvasni, és meggyőződésem az, hogy Mózes Jézus után a legnagyobb vezető így a Bibliában. És akár az emberiség történelmében is. Tehát Jézus után Mózes az a kvalitású ember, akit azt mondom, hogy te a legjelentősebb vezető világtörténelemben. Vele szívesen elbeszélgetnék, hogyha lenne rá lehetőségem. Valószínű, hogy lesz is egy nap, mikor majd találkozunk, összefutunk az Arany utcákon. Rúgjuk a port, az aranyport, ha lesz olyan. Aranylabdával, ugye. Úgy focizunk majd, mint Ronaldo. Na, tehát de az az érdekes, hogy 2 Mózes 18-ban Mózes be volt szorulva. Beszorult, szerencsétlen. Nagyon meg volt szorulva. Ezt fogjuk megnézni, ezt a történetet. Tehát csalódott volt, stresszelt, fáradt volt, kimerült volt, közel volt az összeomláshoz. És könnyen mondhatjuk azt, hogy biblikusan, hogyha nem történik meg az, ami 2 Mózes 18-ban megtörtént Mózessel, akkor nem lesz 2 Mózes 19 és 20. Nem lesz ott a 10 parancsolat. Nem fog Mózes találkozni Istennel. És nem kezd el egy olyan életet élni, amit Isten szánt és tervezett neki. Ha nem oldódik meg ez ott 2 Mózes 18-ban, ami megoldódott, ugye? Mi ez? Okay. Tehát, és három csokorba fogjuk ezeket a verseket nézni. Három olyan dolgot szeretnék nektek átadni és elmondani, ami segít abban, hogy kitörj ebből a beszorult helyzetből, a kimerült zónából. És az első az az, hogy szembe kell nézned a valósággal. Az első dolog, ami nagyon fontos, hogy nézz szembe a valósággal. Nézz szembe a valósággal. Tehát Mózesnek szembe kellett nézni a valósággal. Okay, mi történt eddig? Tehát Mózesnek megjelent az Úr az égő csipkebokorban. Isten megbízta őt azzal, hogy kiszabadítalak, vagyis megszabadítottalak a saját kötelékeitől, menj és szabadíts ki Egyiptomot. Egyiptomból a népemet, Izraelt. És vidd arra a földre, amit majd mutatok. Mózes ment, kiszabadította őket, kivezette őket, tehát hihetetlen felelősséget kapott, tette is, tehát azt mondják, hogy 2 millió embert kellett kivezetni a rabszolgaságból. A világ legnagyobb hatalma volt a sarkukba, üldözte őket. Okay, kivezette őket, de aztán valami történt, leragadtak, megragadtak. Nem tudtak bemenni a földre, amit Isten mutatott nekik, hanem megragadtak. És ide érkezünk 2 Mózes 18-hoz, az apóssal, Jetróval elmennek együtt dolgozni. És Mózes 13. versben szembesül a valósággal. Olvasjuk csak. Másnap Mózes leült, tehát 13. versben vagyunk, másnap Mózes leült, hogy bíráskodjék a nép között. Ott állt a nép Mózes előtt reggeltől estig. Oké, mi történik? Tehát ott van 1,5-2 millió ember, és akinek gondja, baja van, mit tudom, a Józsi lehülyézett, Mózes, csinálj valamit! Józsi, ne mondj ilyet a Pistára, hogy hülye. Jó. Oké, következő. Tehát sorban 1,5-2 millió ember az ügyes-bölyös dolgaival, és próbál választ találni a kérdéseire, a problémáira, és csak jönnek. És a probléma az volt, hogy Mózes nem azt csinálta, amire Isten elhívta őt. Mert Isten őt vezetésre hívta el. De Mózes leragadt. Oké, tehát probléma, következő. Probléma, következő. Húzz egy sorszámot. 1.235.668-as. Oké, tehát reggeltől estig ott álltak az emberek, és vártak Mózesre. látok Mózes, hogy majd ő megoldja a problémáit. Most ugyanez a probléma itt a teremben sokakkal, hogy olyan dolgokat csinálunk, amiket nem kéne. Tehát rengetegen. Olyan dolgok vannak az életünkben, amit nem kéne csinálni. És tudjuk, hogy Isten sokkal többet tartogat számunkra. Tudjuk, hogy vannak dolgok, amiket nem kéne csinálni. De hogy jutok ebből ki? És Jetró közbelép, az após. Milyen rendes ez az após. 14. vers. Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért azt mondta, miért így végzed munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia? Magyarul, Mózes, mi a francot csinálsz? Eszednél vagy? Normális vagy? Miért így csináld, amit csinálsz? Nem ezt kéne csinálnod? Nem így kéne csinálnod? Tehát sosem fogsz eljutni oda, ahová Isten akarja, hogy eljuss, hogyha ebben a szituációban maradsz. És milyen érdekes, ezt megtanultam nagyon, ahhoz, hogy ráébredjek, hogy én beszorultam és megragadtam, ahhoz én kevés vagyok. Mindig szükség van egy kívülálló emberre. Mindig szükség van valakire, aki nem én vagyok. Mert én nem látom. Én beterhelem magam, leterhelem magam. Tehát kell egy kívülálló ember, aki ráébreszt arra, hogy éppen egy működésképtelen üzemmódban vagyok. De jól vagyok. Dehogy vagy jól. Magamnak mondogatom, hogy jól vagyok. De másoknak, tud valaki odajön, de nem vagy jól. Nem vagy jól. És van egy ilyen szabályom, hogy ha valaki szereti Jézust jobban, mint engem, tehát szereti Jézust, de engem is szeret, akkor meghallgatom. Lehet, hogy nem csinál meg azt, amit mond, de meghallgatom, mert Isten szólhat rajta keresztül hozzám. És ezt tanácsolom nektek is. Csak akkor, ha a pásztor mondja. Találkoztam ilyennel. Hát, várd ki a sorod, öcsi. Tényleg szükséged lesz az örök életre, hogy kivárjad, mire a pásztor az odajut, és semmit nem tud rólad, nem ismer, és majd ő megmondja a tuti frankot valami mennyei kijelentés által, nem? Egyébként emberek ezért nem szeretnek, sokszor nem szeretnek közösségbe lenni, vagy túl szoros barátságokat, mert még a végén valaki lebukik, és megmondja neki a frankót szeretetben. De nem akar változtatni. Oké, tehát 15. vers. Mózes ezt felelte apósának. Mert hozzám jön a nép. Tehát miért egyedül bíráskodsz? Miért végzed így a munkádat? Mózes válasza, mert hozzám jön a nép, hogy megkérdezze Istent. Milyen érdekes, nem? Hogy mindig megvan a válaszunk. Tehát amikor működésképtelen üzemmódban vagyunk, mindig megvan, ott van a kívülálló, aki szereti Jézus, szeret téged, segíteni akar, vagy segít, vagy mond valamit, és mindig megvan a válaszunk, hogy az miért nem jó, vagy miért nem. Mindig van kifogás, mindig. De Mózes ezt mondja. Muszáj ezt csinálnom, mert az emberek azt akarják, hogy ezt csináljam. Muszáj. Nincs más válasz. Az emberek elvárják tőlem. De Mózes, mi van Istennel? Az emberek fontosabbak. Legalábbis, hogyha azt nézem, hogy mennyire be van ragadva, tudod, felejtsd el. Felejtsd el Istent. Emberek. Ez fontos. Emberek nagyon fontos. Muszáj, mert ha kiakadnak, vannak köveik, és dobálóznak vele. Megköveznek. Könnyen rámagadják, hogy hamis próféta vagyok. És bajba kerülök. Ki csinálnak az emberek, hogyha mint puli kutya nem szolgálom őket ezerrel. Mindent föláldozva. Oké, tehát elvárások vannak, és nem akarok csalódást okozni nekik. Itt ez volt a kifogása Mózesnek. 16. vers. Mert ha valamilyen ügyük van, folytatja Mózes, hozzám jönnek, és én igazságot teszek ember és embertársa között, és tudtul adom nekik az Isten rendelkezését és utasításait. Oké, tehát azt látjuk, hogy ennek helye volt, amit csinált Mózes. Tehát szükséges volt, hogy csinálja ezt. Tehát fontos volt. 17. vers, de mondjuk nem az, hogy egy ember csinálja. 17. Ekkor azt mondta Mózesnek az apósa, nem jól csinálod a dolgot. Nem jól csinálod a dolgot. Na most, nem tudom, az elmúlt alkalommal, amikor néztük ezeket a zónákat, hová soroltad magad. De ha kimerült zónába soroltad magad, és teszem azt, megjelenne neked Isten, teljesen személyesen, valószínű ezt mondaná neked. Nem jól csinálod a dolgot. Nem jól csinálod a dolgot. Mózesnek szembe kellett néznie a valósággal. És a keresztényeknek, a Krisztus követőknek az egyik legnagyobb becsapása, becsapottsága az az, hogy Sátán azt akarja, hogy mi gonoszak legyünk, meg lázadók, meg összeesküvőt akar belőlünk csinálni, meg erkölcstelent akar belőlünk csinálni, fenéket. De úgyis sokkal egyszerűbb. Elég az, hogyha csak annyit tesz, hogy annyira elfoglaltá tesz minket, hogy nem tudjuk azt tenni, amire Isten elhívott bennünket. Ennyi bőven elég. Mert akkor még fönn tudjuk tartani a gyülekezet. Képzeld el, itt mindenki gonosz, meg összeesküv, meg lázadó. Lenne két hét múlva már nem is lennénk itt. Tehát így nem lehet altatni a népet. Úgy fog altatni, hogy olyan elfoglaltá tesz mindannyiunkat, hogy jövünk ide, mint a kihelyezett koldus, kapunk valamit, belelkesedünk, aztán utána már kilépek az ajtón, és megint az egész hétnek a gondja, baja a vállamon van. És még nem csináltam semmit, de már elfáradtam. Ennyi bőven elég. Az ördönk ennyi bőven elég. Ravasz. Nagyon ravasz. És meg kell hagyni, jól csinálja a dolgot. Ja. 18. vers. Tehát nem jól csináld a dolgot, Mózes. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked ez. Nem tudod egyedül elvégezni. A fő probléma az, hogy a dolgokat, amik az életünkben vannak, nem tudjuk egyedül elvégezni. Nem tudjuk megoldani egyedül. Képtelenség. Egyedül, az képtelenség. És amit megfigyeltem, hogy Isten nem jön velem ezekben a dolgokban. Nem jön velem. Nem fogom azt látni, hogy hú, ezt a sok ezer millió dolgot, amit bevállaltam, és csinálok ezt majd, Isten nagyon segít ebben. Velem van, szeret, és ő az, aki, ha esetleg oda megyek hozzá, akkor azt mondja, hogy nem jól csinálod a dolgot, de nem jön velem, nem lesz abban áldás, vagy békesség, vagy öröm. Mert nem akar megerősíteni abban az állapotomban, amit csinálok. Mert azt látja, hogy szétmarom magam, kimerülök, és nem csak én, hanem azt mondja, meg a nép is, amely veled van. A családod, a gyerekeid, a férjed, a feleséged, aki veled van, az ki fog merülni ebben? Mert nem bírja azt a tempót, amit csinálsz. Oké? Tehát nagyon nehéz az igazsággal szembesülni. Nagyon nehéz. Mert annyira elfoglaltak vagyunk. Na most kicsit könnyítünk. Egy sztori, jó? Tudjátok, jól szeretek enni. És szeretek gyorsan enni. Anyukám is mindig macerált ezzel, meg Virág is macerál. Tehát gyorsan eszem. Tehát amikor kaja van, akkor nem foglalkozunk semmivel, tányérból ott van a kaja, azt be kell küldeni. Okay. Ezért szeretek Dáviddal enni, vagy van a Balogh Szabi Pesten. Ők is olyan srácok, hogy a tányért is megeszik. Tehát, És mi van a közösséggel? A közösség az addig nincs, amíg van valami a tányéron. Oké? Tehát, utána jöhet majd a közösség meg a beszélgetés. Fejezzük be a dolgokat normálisan. Na most nem tudom, hogy voltál-e már úgy, hogy megharaptad a szádat a nagy zabálásban. Tehát eszel... Mi van? Mi történt? Megharaptam a szádat. Úgy költöm a szádat. Nemlik a vér. Akkor regenerálódsz 2-3 perc. Nem eszel semmit. Aztán folytatod. És ebben voltatok, hogy kétszer ugyanott. És akkor mit kapok ilyenkor? Nem sűrűn fordult elő, de lassíts már le! Lassíts már le! És figyelj, Isten azt mondja ma nekünk, hogy lassíts már le! Hányszor akarsz még elbukni ott? Hányszor akarod elszúrni ott? Hányszor akarod bántani még magad, meg a körülötted lévőket ott? Lassíts le! Lassulj le! Lassulj le! Tehát nézz szembe a valósággal. És tudod, vannak olyan, akik nem bírják a terhet. Nem bírják a terhet. Tehát próbálják cipelni, de nem bírják. Nem bírják. Nem azért, mert gonoszak, vagy ügyetlenek, vagy bénák, vagy valami. Nem bírják, nem bírják. Viszont a világ azt sugallja nekik, hogy csinálj többet. Mert akkor leszel valaki. Akkor leszel eredményes. Csinálj többet. Gyerünk, teljesíts többet. Jobb ember leszel. De az igazság az, hogy minél többet csinálsz, annál értéktelenebb leszel. Nem Isten szemében, hanem amit felmutathatsz, mert nem lesz sikerélményed se, és nem is azt fogod csinálni, amire igazából teremtve lettél. Tehát valójában az ellenkező történik, mint amit a világ ígér, a világrendszer, a körülöttünk lévő rendszer, nem több leszel, hanem kevesebb. Kevesebb. És van itt illusztrációm. Ez úgy néz ki, sokszor az életünk, mint ezek a poharak. Ezek a dolgaink. Rakunk rá, ugye? Iskolába járok, vagy dolgozni járok. Van hobbim, golf, vadászat, bowlingozás, vagy bélyeggyűjtés, vagy himzés. Vannak barátaim, kapcsolataim, apu, anyu, kutya. Van már tengeri malacunk. A nyuszi hozta. Oké. Okay. Ja, és ott vannak a gyerekek. Ugye, ez még egyszer ennyi pohár, mert jár úszni, jár néptáncra. Hova jár még? Angolt is tanul, persze. Vagy zenét tanul, zongora, gitár, vagy furulya, vagy bármi. Oké? Okay? Tehát... És minél több van rajta, annál labilisabb. Annál labilisabb. Hihetetlen, hogy hogy tudunk egyensúlyozni. Tudod, és még rakunk rá. Még rakunk rá. És akkor megyünk, és próbálunk egyensúlyozni az életben. Próbálunk haladni. Hú, hétfő van, vinni kell gyerekeket úszni. És akkor még rakunk rá, és mászkálunk, és próbálunk egyensúlyozni, és elég csak egy hiba, hogy megbotlasz, és... És ez történik. Tehát elég egy hiba. És ez lesz az életünkből. Egy picike hiba. És így fogsz kinézni. össze leszel törve, és mindenki körülötted. Megéri? Megéri? A pohár nem olyan drága. Ne aggódj miatta. Elképesztő. Elképesztő. Tehát emberek nem néznek szembe a valósággal addig, amíg ez meg nem történik. Csak akkor már nem működik egy olyan dologgal, hogy nem jó az, hogy csinálod. Mert ezt rendbe tenni, ez legalább annyi idő, mint amennyi idő alatt ez tönkre lett téve. Tehát amikor anyagilag becsődölsz, ezt már nem lehet egy döntéssel helyrehozni. Amikor a házasság becsődölt, nem lehet egy döntéssel helyrehozni. Ez egy nagyon keserves, kínos út visszafelé. Sokkal lassabb, mint ahogy odaértél. És nem elbátortalanítani akarlak a felől, hogy ne kezdj el visszajár a helyes úton járni. Csak azt mondom, hogy nézzünk hamarabb szembe a valósággal, mint ahogy ez megtörténik. Oké, második dolog. Az első, szembe kell nézzünk a valósággal. Másik, kemény döntéseket kell hozni. Kemény döntések meghozatala. Tehát szembenézni a valósággal, hiszen kemény döntéseket kell hozni. Mózesnek kemény döntéseket kellett hozni. A 19. vers. Most azért hallgass a szavamra. Tanácsot adok neked, mondja ezt Jetró. És Isten is veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és te vidd ügyeiket Isten elé. Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre, utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük. Tehát Mózes, valamit tenned kell, ez a dolgot, hogy vezesd a népet nyilván, tehát most ne azt csináld, hogy pöffeckedsz a nagy fotelbe, és chipset zabálsz, és nézed a tévét, tehát mostantól ez a semmit nem fogsz csinálni, nem, csinálnod kell, csak másképp kell csinálni a dolgokat. 20. vers, vagy 21. De szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést, és tedd őket elöljárókká. 1000, 100, 50 vagy 10 ember fölött. 22. vers. Ezek tegyenek igazságot a nép között minden időben. Minden nagyobb ügyet vigyenek a te eléd, minden kisebb ügyben pedig tegyenek igazságot ők. És ugye azt mondja, így könnyítenek terheden, mert veled együtt hordozzák. Tehát könnyítenek a terheden, mert veled együtt hordozzák. Ha egyedül hordozod a terheidet, ez lesz belőle. Kell segítőtárs. Szükséged van segítségre. 23. vers. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. Tehát Mózes, ez nem csak neked lesz jó, hanem mindenkinek körülötted. Mindenkinek körülötted. Tehát alakítsd át az életed. Építsd újra fel az életed. Mert arra van most szükség, mert beszorultál. Nézz szembe a valósággal. És ezek életmegváltoztató és fájdalmas döntések lesznek. De meg kell tegyed. Mert így fogsz kinézni. Így fogsz kinézni. Oké, tehát... És másik, hogy csaló, ha meghozod ezeket a döntéseket, igen, csalódást fogsz okozni embereknek. Igen, pontosan. Ezt fogják mondani. Hát, régen Mózesnek volt rám ideje. Eljött hozzá meglátogatni. Velem tudott vacsizni. Elmentünk a Hambiba. Tudott velem beszélgetni, tudott velem időt tölteni. Ez volt, az volt, amaz volt. Volt ideje rám. És most azt mondod, hogy ilyen nem lesz többé? Miért? 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 És haragudni fognak rám. Lustának fogják nevezni. Trehánynak, nem törődömnek, nem szeretőnek. De tudod mit? Mondjanak, amit akarnak. Ez így teljesen rendben van. Teljesen rendben van. Mert nem emberek előtt állunk, hanem Isten előtt állunk. Mert nem emberektől kaptunk elhívást, hanem Istentől kaptunk egy elhívást. Úgyhogy, ha nem hozzuk meg a kemény döntéseket, akkor ez fog történni. Ez fog történni, és ja. Ha az embereket jobban tiszteljük, mint Isten, akkor is ez fog történni. Úgyhogy Mózes, újra kell lépítsd az életed. Csalódást kell okoz, fájdalmat fogsz okozni, de ezt megcsinálod, akkor olyan helyekre foglak elvinni téged, amiről nem is álmodtál, és nem is gondoltál volna, hogy el fogsz jutni. Pedig az ígéretemben ott volt benne. És tűnődtél eddig, hogy miért nem történik meg az az ígéret az életemben. Oké? Mert Mózes, nem tudom neked odaadni a következőt, amíg így jársz. Nem fér már rá. Nem fér már rá a következő lépés. Hova tegyem azt? Azzal is úgy bánsz, mint a 85 pohárral, és azzal lesz a 86-dik? Akkor milyen örömteli dolog lesz Isten elhívásában járni? Egy következő kipipálandó dolog az életedben. Nem. Nem, addig nem tudom megmutatni. De én, Uram, én tudni akarom, hogy mi a célod velem. Uram, mondd el, áruld el, sugd meg, könyörgöm, böjtölök, mindent csinálok, csak mondd el. De hogyan? Nem tudsz vele mit kezdeni. Annyi mindent csinálsz, annyi dolgod van. Hová fogod azt tenni? Mert rá se fér. Úgyhogy most jön az a rész, amiben még nagyobb bajba fogunk keverni magam, mert 4 olyan területet fogok nektek elmondani, ami a legfontosabb. Oké? Tehát megmutatom azt, hogy nem így kell járni, mint ahogy az előbb, hanem csak ennyi. Ezzel lehet járni. Ugye az én igen könnyű és gyönyörűséges. Járhatsz vele, semmi gond. Nem kell 65, van 4. Erre iszom előbb. Mi ez a 4 dolog? Első. Oké, mert lehet, hogy püffögve fogsz elmenni ma. És azt mondja, tehát még te se tudod, hogy mit akarsz, meg hogy, vagy mi van, csak... Na, érted. És ez rendben van. Hogyha ez a 4 terület ki fog hívni téged ma, nem baj. Viszlát 6 hónap múlva. Mert ha nem változtatsz, ez fog történni, és akkor hová fogsz jönni? Nem a Kiskegyet szerkesztőségéhez, nem a TV2 főszerkesztőjéhez, ahol esetleg a romantikus filmek még tartják benned a lelket, brazil sorozatok, hanem. Oké, az első terület, az első számú, a fontossági sorrendben az Istennel való kapcsolatom. Az Istennel való kapcsolatom. És ezt nagyon jól tudjuk, ugye? Mi a legfontosabb számodra? Jézus. Jézus. Halleluja. Szeretlek, Jézus. De tudjuk, hogy ő kellene legyen a legfontosabb, oké? Tehát, hogy megvan a válasz is rá, mint a jól betanított vasárpiskolás gyerekek. De kérdésem az az, hogy ő az? Tehát, ha ő ott állna melletted, és őt megkérdezem, hogy Jézus számára te vagy az első, akkor mit mondaná? Oké, mert mindegy az, hogy én mit mondok. Jézus. Nem? Jézus mit mondaná? Mert őt nem lehet átverni. Ő tudja, mi az ábra. De egy dolgot tudok, hogy amikor nagyon elfoglalt vagyok, mi az első, ami kikerül az időbeosztásomból? Jézus. Ez a 10 perc bibliaolvasás, vagy ima mondjuk reggel, vagy valamikor. Szükségem van pont az a 10 perc, hogy az e-mailemet leellenőrizzem, hogy a szükséges híreket lássam, meg válaszoljak arra nagyon fontos 2 e-mailre, meg ezt csináljam, meg azt csináljam, meg borotválkoznom kell, meg sietnem kell, meg annyi dolgom van, el vagyok foglalva az Úr dolgával is. Az első dolog, amit kirakok az életemben, az Istennel való kapcsolat. De ha itt vagyunk, akkor gyülekezeti jelenlét, ugyanez. Az Istennel való kapcsolat fontos része. Gyülekezeti jelenlét. Hihetetlen történeteket hallottam, hogy miért nem jönnek emberek. Tényleg. Tehát mind a négy kerék kilukat, mikor jöttek. Tehát egyszerűen csak nem akarja azt mondani, hogy nincs kedvem. Tehát valahogy úgy azt hiszi, hogy nekem elvárásom van, hogy én tudod, valami fejkvótát kapok, minél többen vannak, annál nagyobb a jutalékom a kosárba lévő összegből, vagy ilyesmi. Mert nem is olyan rossz. Az a baj, hogy nem baj, de ti is beleláthatok a pénzügyeinkbe, tehát nyugodtan belenézhetek. Ha akarjátok nézni, hogy mit, hová, merre megy a pénz, láthatjátok, mert vezetve van forintról forintva. Tehát a másik meg, hogy a gyülekezet vezetősége, tehát nincs úgymond hozzáférése. Nem a mi kezünkön keresztül megy. Oké, tehát gyülekezeti jelenlét, járok-e rendszeresen, vagy csak hébe-hóba? Tehát az is, az Istennel való kapcsolatom egy része. Vagy a másik fontos dolog, a házi csoport. A házi csoport. A házi csoport jelenlét, gyerekek. Tehát, ha nem tudsz járni rendszeresen, akkor legyél őszinte. Állj oda a csoportod elé. És mondd meg, hogy nincs kedvem jönni. Nem akarlak titeket. Nem. Tudod, minden más fontosabb az életemben. De az, hogy szó nélkül nem megyek, az, hogy szó nélkül ott vagyok már, fél éve megy a házi csoport, és 4-5-ször voltam, nem így kezdtük. Nem arról van szó, hogy kötelező a házi csoport, de valahogy elkezdtük. Valahogy elkezdtük. És ez másokkal való kiszúrás, hogyha te nem ragaszkodsz ahhoz, amit megbeszéltetek közösen. És ez is az Istennel való kapcsolathoz van köze. Hogy ott vagyok. Ha nem tudok ott lenni, vagy nem olyan fontos, akkor mondjam meg. Mert egyébként a héten beszélgetünk arról, hogy akik még nem járnak házi csoportba, de jelezték, hogy szeretnék, hová tegyük be? Hiszen elvileg tele vannak a csoportjaink. Újat kéne indítani. Aztán, amikor szembesültem a tényekkel, akkor azt mondtam, hogy hoppá, itt futóműveket kell igazítani inkább. Újból egyenesbe kéne tenni a szekeret. A fejbe és a szívbe mindenkinek. Úgyhogy tehát házi csoport jelenlét ugyanez. Tehát, szülők, feláldozzánk a gyülekezeti összejöveteleket, hogy a gyerek sportolhasson, zenére járhasson, ezt csinálhasson, azt csinálhasson, horgászhasson a Matyéren, vagy mit tudom én. Tehát tanítjuk és példát mutatunk a gyerekeknek. Tanítjuk őket és példát mutatunk. Tehát amikor majd a gyerek felnő és meghozza a hülye döntéseit, és bajba kerül, akkor nem az edzőhöz fogod vinni a gyereket majd. Ki vagy a Horgász Egyesületnek a vezetőjéhez. Hanem megint csak hova fogsz jönni. Probléma van. 16 éves a lányom, és nagymama vagyok. Könnyen meglehetsz. Ma még könnyebben, mint az én fiatal koromban. Habár fiatal vagyok. Elég fiatal vagyok. Ja, tehát szülők, észnél kell lenni. Fontossági sorrend. Fontossági sorrend. Tehát gyülekezetbe vinni. Gyülekezetbe vinni a gyereket. Tehát Isten táplálni akar, növekedést akar, áldani akar minket. Ez olyan, mint amikor most megint jön majd az az idő, amikor a Luca majd elkezd enni kanállal, és mit tudom, ilyen 7-8-9 hónaposan, de az volt a lányokkal, hogy minden más érdekes volt, csak nem az, amit csináltunk, hogy együnk. És akkor én nagy lelkesen bevállaltam, hogy én megetetem, és nem tudtam, hogy mi vár rám. Oké, és akkor jönnek a repülős trükkök, meg és akkor te is ugyanazt csinálod, mint a fejeket vágod, hát ha utánoz. Tehát nézd jobb minden érdek. Tehát növény, doboz, szín, fény, lámpa mutatja. Tehát minden érdekli, csak nem az, hogy etetni akarod. És így van az Istennel. Isten is azt mondja, hogy figyelj, nem tudlak táplálni, nem tudok növekedést adni, nem tudok áldást adni rád, mert mindennel foglalkozol, csak egy dologgal nem. Velem. Tehát az Istennel való kapcsolat. Az Istennel való kapcsolat, ezt rendbe kell tegyük. Melyik apa az, aki ne akarna gondoskodni a gyermekéről? Melyik apa az, aki ne akarna legtöbbet megadni? Még magát is feláldozza érte. És azt mondja a Biblia, hogy Isten sokkal jobb. Nekünk van egy sokkal jobb mennyei atyánk, mint egy földi apa. Aki gondoskodni akar, törődni akar velünk, áldani akar. Aki el akarja mondani a célját nekünk, a tervét velünk. Rajta van a szemünk? Igazítani kell? Okay, második terület. A házas társammal való kapcsolatom. Ez a második. Aki egyedül állok, látom, hogy kikerekedett a szemetek. Amikor megházasodtok majd, azzal egy olyan kijelentést tesztek, hogy ez a másik személy lesz Isten után a legfontosabb az életemben. Tehát Isten után ő a következő személy, aki a legfontosabb az életemben. Úgyhogy amíg nem tudod ezt az elkötelezettséget meghozni, addig ne házasodj meg. Tehát ha nem vagy képes arra, hogy még magadnál is fontosabb legyen ez a személy, akkor ne házasodj meg. Isten őrizze, hogy megházasodj. Egy lelkes testvérünk van, így van. Ja, és kérdezzétek meg, mondjuk a lányok, kérdezzétek meg a fiútól, hogy na, és hogy fogsz rólam és a családról, a gyerekekről gondoskodni? Oké, okay, mert majd az Úr, jó nagy bibliája van, tudod, majd az Úr gondoskodik, terített asztal a pusztában. Na, ennek a baromságnak ne dőljetek be, lányok, jó? Ne dőljetek be. Idióta. Tényleg. Dühös vagyok, és haragszom az ilyen fiúkra. Nincs állandó munkája. Otthon lakik a szüleivel, anyucinál, apucinál. Isten mentsen egy lányt az ilyentől. Isten mentsen. Ezt a részt ezt küldjétek tovább egyedülállóknak, légy szíves, akiket ismertek, gyülisek, nem csak itt, hanem máshol is. Tehát higgyétek el egyedülállók, Isten a legjobbat tartogatja számotokra. Nem az ilyen szellemileg nyálas kölköket, akik nem hajlandók felelősséget felelni az életükért, nem hogy a sajátjukért, másokért sem. Oké, házasok. Mizus a házastársaddal. Nem kell hangosan válaszolni, jó? Előjöhetnek olyan dolgok is, amik most nem kéne, tehát nem hallelujákra gondolok. Tehát vannak asszonyok, akik azt mondják, neked nem, de én elmondom neked, hogy mit mondanak magukba, hogy bárcsak fele annyira odafigyelnél rám, drágám, mint a hobbidra vagy a munkádra. Csak fele annyit. Hogy vannak asszonyok, vagy férfiak, férjek, akik azt mondják, bárcsak fele annyira odafigyelnél rám, mint a gyerekekre, vagy a gyerekre. De ki kell fizetnem a házat, ugye mondja apu. Még mindent, ami benne van, meg ami előtte áll. Tehát mindent ki kell fizetnem, hiszen nem fizettem még érte semmit. Csak alá kellett írni egy papírt. Úgyhogy kecsölni kell egész életemben. Hat nap egy héten, vagy akár a hetediken is bevállok, dolgozom, mint az állat. És Mizu ezen a területen, házasok. Mizu a romantikával. Mizu a szexel. Szexuális életetekkel, házaspárok. Erre se válaszoltak hangosan, légy szíves. Igen, jó hallottad. Jó hallottad, szex. Tehát mindenhol erről beszélnek, itt miért ne beszéljünk róla. És tényleg szeretnék egyszer egy pár üzenetet erről a területről. És nem, ez nem kifejezetten házasoknak való üzenet lesz, hanem maga a szexualitásról. Mert mindenhol tanítanak róla, mindenhol mutatják be ezt a témát. Egyedül hol nem szabad erről beszélni? A gyülekezetben. Holott Isten találta ki. Tehát nehogy már csöndbe legyünk erről a területről. Nekünk is erről kéne tanítani. Erről kéne nekünk is hangosak lenni. Oké, tehát, és egyébként van egy szuper könyvünk, az Énekek éneke. Tehát az egyik dolog, amit borsozik a hátam, hogy bárki, ki az Énekek énekét kinyitja, Jézus és a mennyasszony. Tele van a Biblia könyvekkel, meg fejezete, hogy Jézus és a mennyasszonyról van szó. Oké, Pál levelei, az evangéliumok. Miért a tele mindenféle lilium, meg gránátalma, meg kecskegida, meg cédrus, meg ilyenek, és akkor mindenki kitalálja, hogy ez vajon mit jelentett Jézusról, meg a mennyasszonyról. Őrület. Tudod, miről szól? Férj és feleség szexuális kapcsolatáról. Elpirulsz, ha szó szerint elkezded olvasni, és megnézni, mit jelent. Fiúk egyből. Énekek, énekek. Ne csodálkozzatok, feleség, a férfiak elkezdik otthon most tanulmányozni az énekek éneket. Tehát mi a helyzet a meghittséggel a házasságban? Mert szex lehet meghittség nélkül is. Ott volt Jákob, aki csak reggelre jött rá arra, hogy nem Ráhellel van éjszaka, hanem Leával, mert a ki lecserélve a két nő. Oké, az apja kicserélte a két nőt. És reggel, amikor világos lettek. Tehát valószínűleg nagyon nem ismerkedtek, mert nem beszélgettek, meg nem volt túl sok meghittség kettőjük között. Csak reggelre jött rá, hogy Lea van az ágyában, és nem Ráhel. Oké, tehát lehet szexuális élet meghittség nélkül is. De mi van a meghittséggel? Most a meghittség sokkal jobban növekszik, és van, ha férfiak, ezt magamnak is mondom, udvarolnánk jobban a feleségünknek. És sokkal meghittebb lenne a kapcsolatunk, hogyha asszonyok, ti meg jobban tisztelnétek minket, férjeket. Kettőn áll a vásár. Oké, tehát házasság, házastársammal való kapcsolat. Hogy érzi magát a feleséged? Úgy érzi magát, hogy ő a legfontosabb az életedben, Isten után? Kérdezd meg őt. Úgy hazafelé. Kérdezd meg őt. Ő mit mond, mert az a lényeg. Nem az, hogy te mit gondolsz, és még alátámasztod biblia versekkel is, hogy miért van igazad. Nem? Tehát kérdezd meg, és kérdezd meg fordítva is. Kérdezd meg a férjedet, hogy úgy érzi el, hogy ő a legfontosabb személy itt a Földön az életében. Oké, harmadik terület. A gyerekeimmel való kapcsolatom, ez csak nagyon rövid. Nagyon röviden. Mindenki ezt mondja, és én is most már nagyon látom ezt, hogy nőnek, mint a gomba. Oké? Tehát nőnek. Hihetetlen gyorsan megnőnek. És csak ennyit szeretnék kérdezni. Az a fajta szülő vagy-e, ahová majd, amikor felnőnek, és jönnek az ünnepek, akkor szeretnek maguktól visszajönni, látogatni? Vagy az a szülő vagy, aki halálra kell manipulálnia őket, hogy ünnepekkor meglátogassanak? Oké, mert nem mindegy. Nem mindegy. Nem azt mondom ezzel, hogy legyél a baria, és sose szembesítsd, mert nekem már a Flórát szembesítenem kell dolgokkal 8 évesen. Amikor hőbörög valami kajájára, akkor oda viszem őt a hűtőhöz, és megkérdezem, mi ez? Hűtő. Kivette? Te, apa. Jó, akkor nyisd ki, légy szíves. Te, tárlatvezetés. Ez fontos. Főleg a tinédzserekkel, vagy a serdülőkor és a fölött. Tárlatvezetés. Nyisd ki a hűtőt. Mi van benne? Kaja. Kivette? Te vetted. mosógép, ágy, ruha, tehát mindennel tudod, tárlatvezetés, gyere. Mit hőbörögsz, anyukám? Mit hőbörögsz? Tehát szembesítenünk kell, és segítjük őket, és neveljük őket, és edzük őket, edzőik vagyunk. De a szeretet ott kell legyen. És olyan szülő vagyok, akihez szívesen jönnek majd, amikor felnőttek lesznek, és már gyerekeik vannak, vagy föl kell hívja, macerálnom kell őket, manipulálnom kell őket, hogy ellátogassanak hozzám. Oké, ennyit a gyerekekről. Negyedik terület, a célom. A célom. Tehát Isten azt akarja, hogy a neked adott célban élj. A neked adott célban élj. És mi van a munkával? Adjuk már a munkát. Tehát igen, de annak a célt kell követnie. Mint fontossági sorrendben. Kell a munka. De a cél, a munka nem előzheti meg a célt. A munkám nem akadályozhat meg abban a célban, amit Isten adott nekem erre az életre. Különben ezzel azt mondom, hogy Isten egy idióta. Mert ilyet se tudott jól kitalálni, vagy összehozni. Hogy nekem muszáj dolgoznom, és ezt meg azt kell csinálnom, hogy hát persze, hogy nem tudok az Istentől kapott célomba élni, hiszen ilyen körülmények közé tett engem az Úr. Dolgoznom kezelre. Nem, Isten nem veszítette el. Isten nagyon jól tudja a dolgokat. Oké, tehát a munka az csak ezek után jön, de tovább nem megyünk, tehát ez a négy. Ez a négy lesz, és legyen meg előbb a helyes sorrend. Oké, tehát Isten, házastárs, gyerek, és az Istentől kapott célom. Egyébként szerdán arról fogok beszélni, hogy hogyan találom meg a célomat. Oké, tehát ez a négy is baromi egyszerű. A legrosszabb szó, amit hallok ilyenkor, hogy majd valamikor rendezem a kapcsolatomat Istennel. Tudod, ha valaki nem hívő. Majd valamikor. Tehát általában ez a majd valamikor, vagy majd egyszer, azt elviszed a sírba magaddal. Azt a pillanatot, amikor azt mondod, hogy majd egyszer valamikor. Majd meghozzuk a helyes döntést az asszonnyal. Majd valamikor. Most másra kell koncentrálni. Majd a gyerekekkel. Gyorsan telik az idő. De majd a gyerekekkel. Oké, majd egy kicsit lenyugszik. Ez a pár hónap eltelik, akkor majd oda megyek az Úrhoz, megkérdezem, hogy mi a célja velem. És általában ez nem történik meg. Ez a majd valamikor tragédiája, hogy ez a majd valamikor, ez sosem fog megtörténni. Mert ezzel hagytam egy rést az ajtón, hogy a farkas betegye a lábát, ugye? Kis malachoz. Az ördögnek adtam egy rést. És ő mindig egy olyan életben fog tartani, ahol azt fogom mondani, hogy majd valamikor, amikor majd lenyugszanak a kedélyek. Úgyhogy Isten egyikünknél sem azt akarja, hogy egy olyan életet éljünk, amit megbánunk. Egyáltalán. És ha megkérdeznétek arról, hogy én milyen életet élek, hogy milyen életről álmodok magammal kapcsolatosan, akkor azt mondanám, hogy vagy milyen életet élnék a legszívesebben? Azt mondanám, hogy én azt az életet élem, amit a legszívesebben élnék. Most, ma. Vagy ma már. Mert az Istennel való kapcsolatom jobb, mint valaha. Van még fejlődni? Van. De jobb, mint valaha. Virággal való kapcsolatom? Fantasztikusan halad és fejlődik. És egyre jobban szeretem őt. Gyerekekkel szintúgy szeretem őket. És az életemet adnám értük. És tudod, és a célomban járok, tudom. Tudom. Nem mernék így pofázni nektek innen föntről, hogyha nem tudnám. Oké? Okay? Ez túl veszélyes. Tehát de élem. Élem ezt az életet, és ez a sorrend, ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Mit jelent az? Nemet kell mondjak sok minden kérésnek, sok minden dolognak. Ahhoz, hogy ez működjön. És sorrendben legyen. Nemet kell mondjak nektek dolgokban. Felkéréseknek, szolgálatra. Ja. Mert különben felborulna ez az egész. De ezt tanuljuk. Ezt tanuljuk. Ja. A harmadik dolog, az első, szembenézni az igazsággal. Második, kemény döntések meghozatal, és a legutolsó, ez a legvége, a 24. vers. Hogy legyen egy várakozásod afelől, hogy mi lesz a következő. Hogy mi a következő. 2 Mózes 18-24. Mert azt mondja, hogy Mózes hallgatott apósa szavára, és mindent úgy tett, ahogyan mondta neki. Választott Mózes egész Izraelből derékférfiakat, nép előjáróvá tette. Ezek tettek igazságot, oda vitték Mózesen a nehéz ügyeket, kisebb dolgokban, ők döntöttek, és Mózes elbocsátotta apósát, ez pedig elment a maga földjére. Tehát mindent úgy tett. Tehát amikor meghozzuk a kemény döntéseinket, szembenézünk az igazsággal, meghozzuk a kemény döntésünket, lehet egy várakozásunk. Lehet egy várakozásunk, mert ide lehet tenni már. Isten ide már oda tudja tenni a célomat. Amikor 68 pohár van és egyensúlyozol, nem fog tudni tenni. És ez nem a gyönyörűséges iga, amiről Máté 11.28-ban beszél Jézus. De amikor ezt az életet éljük, abban ott van benne az, hogy Isten mit akar velünk, mi az ő terve velünk. És aztán a 19. és 20. fejezet, ha elolvasod, ez a megtapasztalások megtapasztalása Istennel. Tehát egy hihetetlen áttörést élt meg Mózes, tehát felment a hegyre, találkozott Istennel, Isten az ujjával a kőbe vésd a 10 parancsolatot, tehát felejthetetlen, emlékezetes találkozásai voltak Istennel Mózesnek. Amiket soha nem tudott kitörölni az életéből. Soha. Soha. De mi kellett ehhez? Nem több ima, nem több biblia tanulmányozás, vagy biblia olvasás, nem még keményebb böjt. Nem. Egyáltalán nem. Hanem egy listaírás. Mit kell abba hagyjak? Egy kőkemény listaírás. Mi az, amit ki kell tegyek az életemből? Mi az, amit nem szabad, hogy csináljak? Oké. És Isten azt mondja, figyelj csak, a java még hátra van. Tudod, amikor anyukám azt mondta ebéd után, nem mindig volt ilyen, de amikor azt mondta, hogy szedtük össze a tányérokat, meg a villák, és azt mondja, Balázskám, a villát hagyjad. A java még hátra van. Valamit készített. Valamit készített. És így van Isten. Hogy a java még hátra van. Még nem is láttad. A megdöbbentő, elképesztő dolgokat még nem is láttad. Mert csak nem is tudta beletenni az életembe. De most, amikor meghozzuk a kemény döntéseket, bele tudja tenni. Bele tudja tenni. Úgyhogy nem ismerek még olyat, aki ezzel a 4 pohárral járna az életét, és stresszes lenne, kimerült lenne, kifáradt, negatív, és megkeseredett. Nem. Ilyennel sokkal találkoztam. Azért beszélünk erről. Ilyennel sokkal találkoztam. De aki ezt az életet éli, olyannak kevéssel. Oké? De én egyedülálló vagyok. Ugye, ha most erre a 4 dologra gondolok. Figyelj, akkor csak ennyi. Ezzel elbánsz. Neked még könnyebb. Oké. Okay. Az Istennel való kapcsolat, és az elhívásod, a célod Istennel. Gyerek, férj, feleség, Csak ha Isten akarja, akkor jó. Még egyszerűbb. Úgyhogy a nagy kérdés az az, hogy mi kell ahhoz, hogy eljuss ide. És erről beszéltünk. És szerdán pedig arról fogunk beszélni, hogy gyere Dávid közben. Klimpi, zongorázni. Bocsánat. Hogy hogyan találom meg a célom. Oké? Azt a célt, amit Isten akar. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. És arra kérlek, Uram, hogy légy most nagyon-nagyon személyes mindenkivel itt, hogy imádkozunk. Mutasd meg nekünk azt, hogy mi az, amit abba kell hagyjunk. Uram, imádkozom férjekért, feleségekért, akikkel nem az a gond, hogy nem szeretik egymást, csak nincs idejük megmutatni, hogy szeretik egymást, hogy mennyire szeretik egymást. Uram, imádkozom a gyerekekért, akik mellett nincsen úgy ott a szülő, ahogy kellene. És imádkozom a szülőért, akinek ott kellene jobban lenni a gyermeke mellett. Uram, imádkozom azokért a férjekért, akik jobban szeretik a munkájukat a feleségüknél, a családjuknál. Azokért az apákért, akiknek fontosabb az előléptetés és a munkáján való megfelelés, mint az együtt töltött idő a gyermekeikkel. Imádkozom az asszonyokért a házasságban, akiket elhanyagolnak. Uram, imádkozom azokért a férjekért, akiket nem tisztelnek a feleségek. Csak légy személyes ma, Uram. Mutass utat nekünk a szívünkben. Hozz fel dolgokat a szívünkben most, hogy ezekért imádkozunk. Imádkozom azért, hogy segíts megírni azt az abba hagyni listát. Mutasd meg, mik azok a dolgok, amiket abba kell hagyjunk, hogy megismerjük azokat a dolgokat, amiket el kell kezdjünk csinálni. Azokat, amire elhívtál minket, Uram. Egyikünket sem akarod, hogy belegyünk szorulva az életben. És drága gyülekezet, most kérdezzétek meg ti Istentől egy kis csendességben, hogy mi az, mik azok a dolgok, amiket abba kell hagynotok, hogy elkezdtesd azt az életet élni, amit Isten szánt neked. Köszönjük, Uram, hogy Te nem terhelsz minket. Nem terhelsz le minket, hanem könnyítesz rajtunk, hogy szabadságban élhessünk. Hogy teljes szabadságban élhessünk. Hogy megragadhassuk mindazt a fantasztikus, elképzelhetetlen dolgot, amit elkészítettél számunkra. Köszönjük, Uram. Ha úgy vagy itt ma, hogy még nem léptél kapcsolatba Jézussal, hallottál róla, ismered őt, hidd el, hogy nem véletlen, hogy ide kerültél, és hogy itt vagy. Neki terve van az életedre. Sokkal jobb, mint bárki más terve az életedre. de az az kell, hogy belépj a vele való kapcsolatra. Hogy beengedd őt az életedbe. Mert nem fogja rád rúgni a szíved ajtaját. Egyikünkkel sem tette ezt. Úgyhogy egy picikét is úgy érzed, hogy te akarod ezt. Akkor arra kérlek, hogy mondd a szívedben ezt velem együtt. Úr Jézus, bűnös vagyok. Tudom. Tudom, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy helyettem szenvedtél a kereszten. Rád bízom az életem. Veled akarok élni. Azt az életet akarom élni, amire terveztél. Köszönjük, Uram. Jézus nevében. Ámen. És hogyha elmondtad ezt az imát, elmondtad a szívedben, kérlek, csak súgd oda annak, aki meghívott téged, aki elhozott téged, mondd el, vald meg neki. Súgd oda neki majd, hogy kösz, hogy elhívtál, megtettem ennyit. Úgyhogy, Urunk, kérünk, bocsáss el bennünket a te szereteteddel, békességeddel, az örömhíreddel, az Úr Jézus nevében. Amen. Köszönöm.